Hogyan kell tudnunk értelmezni a mesterséges intelligenciát, milyen konkrét felhasználási területek fognak erősödni a jövőben, milyen különleges képességei, előnyei vannak, kell-e félnünk tőle, ezeket a témákat fogjuk a következő 20 percben körbejárni. Itt vannak velünk a stúdióban szakértőink a Nextfal Kft. Képviseletében, dr. Jánoki László, műszaki igazgató, és Szegner Balázs, aki az üzletfejlesztésért felel. Szervusztok!
Jó napot!
Jó napot!
Nagyon sok helyről lehet hallani a mesterséges intelligenciának a térnyerését, de mégis miért érezzük azt mostanság, hogy ez ennyire aktuális? Mi ennek az oka, hogy szinte egyik napról másikra gondoljuk azt, hogy megjelent az életünkben?
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye a ChatGPT-nek a berobbanásával kvázi ez egy olyan jelenségé vált, amivel szinte bárki tud beszélgetni, tehát a hétköznapi ember számára is kézzelfogható dologgá vált az AI. Szóval ugyanakkor azt tudni kell, hogy ez a tudományág ezért ez már jóval hosszabb múltra tekint vissza. Tehát az egyik legprominensebb algoritmus talán a neurális hálókat már az 50-es években leírták. Egyszerűen most jutott el odáig a technológia, a számítástechnika, hogy ezek az algoritmusok, ezek már megfelelő hatékonysággal, megfelelő költségek mellett futtathatóak, akár egy hétköznapi hardware-en is. Illetve ez nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy AI alatt igazából szakmailag algoritmusoknak egy halmazát értjük. Tehát nem csak egy chatrobotot, vagy egy ChatGPT-t, hanem ez egy nagyon széles körű halmaz. Talán a legáltalánosabb, vagy hogy ebben megfogható halmazképzőjének úgy tanulnak, kvázi, mint az emberek. Tehát nem arról van szó, mint egy hagyományos program esetén, ami egy nagyon szigorú struktúrát, előre megadott struktúrát követve hajtja végre az utasításokat, hanem az AI kvázi megtanulja az elvárt kimenetet, és azt nagyon leegyszerűsítve, de rá van bízva, hogy állítja elő.
2022. novemberében megjelent a ChatGPT. Sokan azt mondják, hogy ez egy olyan szintű technológiai áttörés, ami lényegében az internet megjelenésével hasonlítható össze. Mennyire túlzás ez, és mit kell tudni itt ennek az innovációs hátteréről?
Hát igen, a ChatGPT az valóban nagyon látványos volt. Tehát amikor megjelent, akkor kvázi nagyon sokan már a Skynet megjelenését és a Terminator filmek létrejöttét vagy alulraválását vizionálták. Tényleg nagyon meggyőző az eredmény. Ez egyfelől egy elég hosszú kutatómunkának, egy inkrementális lépésekből álló kutatómunkának az eredménye. Tehát ugye voltak előzmény algoritmusai. Inkább ami szerintem az áttörést hozta, vagy hát egyértelműen az áttörést hozta, hogy ezt a modellt, amit korábban kidolgoztak, ezt már korábban nem látott méretben tudták alkalmazni, köszönhetően egy nem szerény beruházásnak a Microsoft oldaláról. Igazából pénz kérdésévé vált, hogy ki tud feltenni egy ilyen modellt, mert elérhetővé váltak azok a hardverek, illetve az adatmennyiség, amivel egy ilyen tényleg lenyűgöző eredményt el lehet érni.
Ehhez az áttöréshez még hadd fűzzem hozzá, hogy az iparágban a befektetések mérete az tényleg lenyűgöző, tehát az elmúlt években összesen már 330 milliárd dollár érkezett a kockázati tőke befektetőktől olyan cégekhez, amelyek alapvetően az AI-jal, a mesterséges intelligenciával foglalkoznak. A 2023-as év is nagyon erős volt ebből a szempontból, 50 milliárd dollárt közelítették ezek a befektetések, és ebbe nem számítanak bele a cégeknek a saját megoldásainak a fejlesztése, hanem ezek tényleg a kockázati tőke befektetések. Tehát ennél jóval nagyobb összeg az, ami megmozdult, és a mesterséges intelligenciát próbálja erősíteni, fejleszteni, és ezt az áttörést, ezt a boomot, és ezt a hype-ot, amit most látunk és hallunk, próbálják meglovagolni, és a saját hasznukra fordítani. És ez a kapcsolódás módját is mutatja, hiszen ez nem csak a legnagyobbaknak a focipályája, hiszen mondjuk a ChatGPT meg ott álló OpenAI az 10 milliárd dolláros nagyságrendben kapja a tőkét ahhoz, hogy megfelelő terméket tudjon előállítani, kidolgozni és elterjeszteni, szétterjeszteni globálisan, és más cégek is jelentős büdzsé fölött rendelkeznek, de ez ugyanúgy lehetséges kicsiben is, kiskálán is, és ez a kapcsolódási pont, tehát ugyanúgy vannak erre kisebb részterületekre megoldásuk, amelyet magyar tőkével is és magyar büdzsével is lehet értelmezni, létrehozni, magyar szakemberek segítségével, és a magyar cégeknél is megvannak természetesen azok az igények, azok a kihívások, problémák, vagy éppen fejlesztési irányok, amelyet pont ez a technológia, pont ez a tudás tud éppen az aktuális trendek mentén előrevinni és célba juttatni.
Hogy látjátok, milyen különleges képességei, előnyei vannak a mesterséges intelligenciának, és miért van ez, hogy ezek a nagy cégek, akár a Microsoftnál, akár az Alphabetnél egyre magasabb összeget hajlandóak fordítani a fejlesztésekre?
A legérdekesebb képesség az AI-nak, amit már korábban is említettem talán, hogy tanul. Tehát itt nem attól függ egy AI alapú megoldásnak kvázi a jósága, hogy én, mint mondjuk programozó, milyen ügyesen írom le egymás után a sorokat, milyen jól értem meg az üzleti követelményeket, ennyire sikerül ezt ugye performance és rendelkezés álló módon implementálni, hanem gyakorlatilag maga az AI fogja tudni az emberi tudásból kinyerni a végeredményt. Tehát ami nagyon nagy előnye szerintem az AI-nak, hogy a segítségével, az az emberi tudás, amit valamikor hosszú évtizedek, vagy összesítve ember idő évszázadok alatt gyűjtünk össze, az extraktálható, automatizálható és megismételhető. Tehát egy nagyon egyszerű példát nézem, mondjuk egy szakorvos évtizedekig tanul, hogy egy röntgenfelvételen tudjon valamilyen diagnózist felállítani, viszont több ilyen röntgenfelvétel diagnózis páros alapján, amit akár több ezer orvos, több ezer páciens adatain állít össze, ezen feltanítható egy olyan AI, ami utána ezt a tudást kvázi megtanulja és meg tudja ismételni. Lehet, hogy nem fog újítani, lehet, hogy nem fogja mondjuk ugyanazt a hatásfokot elérni, lehet, hogy jobb hatásfokot fog elérni, mert erre is láttunk példát, viszont utána ez hordozható, lemásolható, duplikálható és bármikor megismételhető. De nem kell feltétlenül egyébként ilyen messzire gondolnunk. Gondolom a hallgatók is nap mint nap találkoznak az interneten, amikor bejelölik, hogy nem robotok, hogy ezt a kis checkboxot mindenki szokta látni. Ilyenkor ugye néha megkérdezi tőlünk, hogy akkor a képen jelöljük be a tűzcsapokat, zebrákat, stb. Ilyenkor igazán nem csinálunk más, csak a Google képfelismerő algoritmusát tanítjuk be arra, hogy felismer ezeket az objektumokat. Nyilván mondjuk zebrákat, ezt valószínűleg a gyalogátkelőket, ugye, ha már a rendes terminológiát használjuk, az önvezető autók terén fognak használni. Tehát kvázi mi is képezzük az AI-t már évek óta.
Kell-e félnünk a mesterséges intelligenciától? Mi lehet az, ami az emberekben a mesterséges intelligenciával kapcsolatban a kockázatokat vagy bizonyos félelmeket hoz előtérbe? Egy ilyet kapásból tudok mondani, eltűnik majd a munkánk, és a robotok átveszik a szerepünket. Ezt sok helyről lehet hallani, és ugye sokan cáfolták is már ezt.
Ezek a technológiai változások, ezek kisebb-nagyobb mértékben természetesen az embereknek a félelmét is előhozzák. Az emberiséget ezek az újítások viszik alapvetően előre, úgyhogy ezekre szükség van. Félni nem érdemes tőle, viszont mindenképpen érdemes hozzá, akár cégként, akár pedig magánszemélyként vagy munkavállalóként alkalmazkodni, és kihasználni minél inkább a benne rejlő lehetőségeket. Erre ezzel kapcsolatosan leginkább azt a mondást tudom idézni, amit hallottam, és nyilván ez sok minden más hasonló új technológia is ráillik, hogy nem attól kell félni, hogy ez a technológia megjelenik, hanem attól kell félni, hogy esetleg a konkurenciánk előbb kezdi el ezt használni, mint mi magunk. És ezt a fajta versenyt, ezt lehet is érezni, hogyha a vállalatok szintjén nézzük, akkor lehet látni a bejelentésekből, ugye az előbb említetted az amerikai nagy big tech companykat, akik a különböző beszámolóiknál, a mostani éves beszámolóik után ugye kimondottan erőteljesen hangsúlyt fejeztek az AI-jal kapcsolatos stratégiájukra és befektetéseikre, jövőbeli befektetéseikre. Ez ugyanúgy igaz egyébként az európai nagy cégekre is. Éppen a napokban volt hasonló bejelentése például a német szoftvergyártónak, vállalati szoftvergyártónak, az SAP-nak. Ők, és itt most ellent fogok mondani annak, amit az előbb mondtam, hogy nem kell félni, például egy 8000 fős leépítést, egy 100000 fő körüli létszámú cégről beszélünk, jelentettek be párhuzamosan az új AI stratégiájukkal egyszerre, azonban több orgánum, több elemző úgy értékelte ezt, hogy ez nem az AI-nak köszönhető, hiszen azért lejjebbi sorokban az is megtalálható, hogy valójában elindul egy felvételi program is ugyanúgy az AI program hatására, illetve egy átképzési program is, hanem sokkal inkább arról lehet szó, hogy a jól fizetett régebbi dolgozókat próbálják meg új, fiatalabb és más irányú orientáltságú, illetve a cég szempontjából költséghatékonyabb dolgozókra cserélni a technológiaváltással párhuzamosan. Tehát, hogyha ezt egy kicsit le akarom egyszerűsíteni, akkor azt is mondhatjuk, hogy az AI leple alatt zajlik egy átalakítása a dolgozói állománynak. nem az AI az, ami leépíti alapvetően szerintem a cégeket, tehát ez gyorsítja az embereknek a munkáját, aládolgozik az embereknek, segít az embereknek sok mindenben, és sokkal több mindent tudnak ezzel elérni, létrehozni és elintézni, sok megnöveleti a hatékonyságukat. Nyilvánvaló, hogyha ez megfelelőképpen van alkalmazva, megfelelőképpen van kidolgozva, és jól be van tanítva, hiszen a tanítási folyamat az szinte bármilyen hosszúra nyúlhat, ahogy itt tanulom a szakértő kollégámtól.
A vállalatok tehát egyre aktívabban használják a mesterséges intelligenciát, de mi a helyzet lakossági felhasználókkal? Erről olvastam egy érdekes összeállítást, hogy hogyan lehet a mesterséges intelligenciát monetizálni, és erre olyan ötletek kerültek elő, mint hogy irathatunk egy saját könyvet a mesterséges intelligenciával, vagy egy honlapot meg tud szerkeszteni nekünk. Ezek valóban a realitás talaján mozognak ezek az ötletek, elképzelések? Tud nekem segíteni a mesterséges intelligencia?
Abszolút, sőt, ez ugye már létező dolog, tehát kvázi ugye amikor megjelent, vagy elkezdett berobbanni a ChatGPT 2022. november környékén, akkor például több olyan szakdolgozatot is bíráltam az egyetemen, ami nagyon feltűnően hasonló nyelvjárással íródott, mint a ChatGPT generál, de ez már akkor gyakorlatilag egy pár hónap alatt, és ez azóta így akadémiai körökben egy komoly problémát is jelent, de nem is kell egyébként ennyire specifikus helyet nézni, tehát gyakorlatilag egy e-mail megfogalmazásában tud segíteni, egy meetingnek a leiratozását meg tudja csinálni. Tehát szerintem az átlag ember a hétköznapi élete során leginkább a szolgáltatások igénybevételével fog találkozni az AI-t, tehát nem közvetlenül. Nyilván ugye a ChatGPT-től is lehet beszélgetni, de ugye amúgy mondtam, ez egy sokkal szélesebb területe az algoritmusoknak. Tehát ha csak mondjuk az autóban a sávtartó automatikát nézzük, ugye annak is vannak AI-os komponensei. Tehát inkább ugyanúgy, mint hogyha mondjuk azt mondanám, hogy hol találkozom az életben félvezetőkkel. Hát bárhol, a hűtőgépben is van, a laptopomban is, ugyanígy a hétköznapi életünknek a részévé fog válni. Valahol nem is fogjuk feltétlenül tudni észrevenni.
De itt van például a Szoboszlai Dominikkal és Lazáriával, hogy az ő hangjukat felhasználva készített videó is, amit rengetegen töltöttek le. Tehát lehet ezt közvetlenül pénzszerzésre fordítani?
Technikailag lehet, ugye nyilván itt a jogi háttér mindig az, ami kérdés. Ez egy nagyon érdekes téma egyébként, ugye egy kicsit akkor elkalandozunk az AI-nak a betanításához. Beszéltem róla, hogy ez úgy, hát úgy kell elképzelni, mint hogy az ember tanítjuk. Nyilván ez egy nagyon-nagyon leegyszerűsített modell, tehát itt a kollégák sziszegnének, hogyha ezt így egy-egybe elmondanám. De ugye pont emiatt mondjuk ugye vannak képgeneráló algoritmusok, mondjuk a Dolly, vagy a Stable Diffusion, Midjourney, amik valamilyen megadott szöveg alapján generálnak képeket. Ezek mondjuk elindultak művészeti versenyeken is. Volt, amit meg is nyert egy AI alapú generált kép. Ugye ez pénzdíjazás esetén akkor már is ugye egy közvetlen gazdasági előnyt jelent. Nyilván itt ugye ez egy nagyon szürke zóna, hogy ezeket az algoritmusokat, ezeket létező műveken tanították be. Ugye ez a tanítás, ezt ugyanúgy el kell elképzelni, mondjuk egy emberi művész esetén, végigmegyek egy kiállításon, inspirálódok, meglátok több művet, és utána én is beépítem ezt az alkotásaimba. Az AI esetén is, tehát nem arról van szó, hogy az AI akkor ezeket összeollózva csinál valami újat, hanem ugyanúgy bent. Egyébként ezek nagyon nagy mátrixok, tehát számhalmazok, és akkor valamilyen kis súly, valamilyen értékkel megváltozik, nem tudjuk megmondani, hogy ez mit jelent, vagy nem tudjuk értelmezni pontosabban, hogy ez mit jelent, és akkor ő ennek hatására fog tudni valamilyen képet alkotni. És ez egy nagyon érdekes jogi kérdés, hogy ezt én megtehetem-e, hogy én kvázi valaki másnak a művével betanítom az én AI-omat, hogy aztán akár azzal a pénzt keressek, vagy ez már egyébként egy szerzőjogi jogsértés lenne. Erről most nagyon érdekes perek, illetve diskurzus folyik.
Ez akkor tehát egy szürke zóna, de térjünk akkor rá arra, hogy milyen szektorokban látunk leginkább fantáziát mesterséges intelligencia alapú felhasználásra.
Gyakorlatilag az összes fontos szektorban megtalálja majd a helyét, ahogy az előbb elhangzott a hasonlat a félvezetőkkel, ugyanúgy az AI-nak is mindenhol meg lesz a helye. Nem biztos, hogy mindig észre fogjuk venni, és fel fogjuk ismerni, hogy itt AI alapú megoldásról beszélünk, de ez valószínűleg mindenhova be fog épülni. Most az előrejelzések, illetve a már most fejlődő valóság szerint ez fontos szerepet fog játszani például a pénzügyi szektorban, a gyártásban, a logisztikában, az egészségügyi iparban, és sok egyéb területen, például a gyógyszerek fejlesztésében is, tehát nagyon sok területen szánnak fontos szerepet ennek a technológiának, amivel mi itt behatóban kezdtünk el foglalkozni, a pénzügyi szektor, lehet látni, hogy például a hiperpersonalizáció, vagy amely ugye a sales és a marketing funkciókat nem csak a pénzügyi szektorban, gyakorlatilag minden szektorban nagyon jelentősen tudja segíteni, mind a targetálást, mind pedig az ügyfeleknek, a meglévő ügyfeleknek a megfelelő kiszolgálását, illetve még megfelelőbb kiszolgálását, jobb vásárlói élményeket, vagy felhasználói élményeket tud magával hozni, vagy az új ügyfeleknek a megtalálására is kiválóan alkalmazható. Tehát ezek a megoldások nem csak a pénzügyi, hanem az egyéb szektorokban, és a sales és marketing munkában minden bizonnyal egyre nagyobb szerepet fognak betölteni. Ezen kívül, hogyha egy példát mondanék, a pénzügyi szektoron belül például a vagyonkezelés, ott lehet látni, hogy vannak olyan trendek, amelyek azt mutatják, hogy egyre inkább az eddig csak a legnagyobb és a legtehetősebb ügyfelek számára elérhető szolgáltatásokat, csomagokat egyre inkább az AI segítségével és alkalmazásával a kisebb pénzügyi erejű ügyfelek számára is elérhetővé lehet tenni, tehát költséghatékonyabbá lehet tenni. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak gyakorlatilag a demokratizálása is lezajolhat egy ilyen technológiai váltás, vagy egy ilyen technológia beépülése hatására. Tehát sok pozitív folyamatot lehet ezzel előidézni.
Igen, de nem kell feltétlenül egyébként nagy forradalmakra gondolni. Simán meglévő, létező üzleti folyamatok is nagyon jól racionalizálhatók és optimalizálhatók AI alapú megoldásokkal. Tehát most nem azt mondom, hogy beültetjük a ChatGPT-t a recepcióra, és onnantól kezdve mindenkit lecserél, de nagyon sok olyan üzleti folyamat van most is, ami sok emberi interakciót kíván, mondjuk bejövő megkeresések, e-mailek, chat üzenetek, telefonhívások kezelése, azoknak valamilyen priorizálása, akár automatizált válasz is, bár ugye ezt sokan tapasztaltuk már, amikor mondjuk fel akarunk hívni valamilyen ügyfélszolgáltat, és a robottal beszélgethetünk, hogy azért ez még egy elég frusztráló élmény tud lenni az ügyfél számára, de nem kell feltétlenül ennyire messze menni, tehát egy ügyfélazonosítást, egy kézzel kitöltött űrlapnak a automatizált digitalizációját, bármit meg lehet támogatni, akár egy pár százalékos optimalizációt elérve is.
Sajnos napjainkban ismét egyre jobban előkerülnek a különböző bankszámla, bankkártyával kapcsolatos visszaélések, csalások. Itt milyen szerepet tud játszani a mesterséges intelligencia?
Igen, úgy tűnik, hogy itt mindkét oldalon feltűnhet az AI. Tehát egyik oldalon ugye olvashattunk mostanában cikkeket arról, hogy félelmek vannak, vagy esetleg már realitás is az, hogy az AI felhasználásával és segítségével próbálnak, vagy sikeresen hajtanak is végre esetleg különböző pénzügyi visszaéléseket, akár úgy, hogy valakinek a hangját generálják valóságszerűen, vagy egyéb módon sikerül a megfelelő adatokat újból előállítani számukra, és ezzel csalásokat végre. De ugyanúgy a védekezésnél is azt feltételezzük, hogy az AI-nak egyre komolyabb és növekvő szerepe lesz, tehát nem csak a visszaélők, hanem az adatlopások, vagy pedig a visszaélések, a pénzügyi visszaélés ellen való védekezésben is, mind a cégek oldaláról, mind pedig az ezzel foglalkozó szervezeteknél azt gondoljuk, hogy az AI-nak egyre komolyabb szerepe lesz.
Köszönöm nektek a beszélgetést. A Nextfal Kft. Képviseletében dr. Jánoki László, műszaki igazgató és Szegner Balázs, aki az üzletfejlesztési területért felel voltak a vendégeink. Nagyon szép napot, jó hétvégét nektek.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen. A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét kívánunk.